Nagy generáció.
Hol tartunk ma, mi, 50 fölöttiek?
Mékuti Ilona műsora.
Csapó Zsuzsanna kulturális menedzser egy olasz szervezet képviselőjeként került bele a magyar örökbefogadás rendszerébe. Annyit soha nem sírt életében, mint az alatt az 5 év alatt, amikor állati sorban tartott gyerekekkel, az ügyek előbbre vitelében nem érdekelt bürokratákkal, egy gyerekért nagy áldozatokat vállaló külföldi szülőkkel találkozott. Több mint 40 sikeres örökbefogadásban vett részt, és azt is elmondja most a nagy generációban, hogy hol van az a pont, ahol már nincs mit tenni, a legjobb akarattal sem.
Nagy generáció.
Többen vagyunk, mint gondolná. Kulturális menedzserként hogyan kerültél bele az örökbefogadás rendszerébe?
Ez a Pilátus és a Krédó esete volt, mert amióta az eszemet tudom, mindig az opera volt a mindenem, és addig küzdöttem, amíg az operaházba kerültem dolgozni a nemzetközi kapcsolatok osztályára, és utána onnan neveztek ki a Római Magyar Akadémiára művészeti titkárnak. Ez 5 évig tartott, mikor hazajöttem, akkor az Olasz Kultúrintézetben dolgoztam itt, szintén a zenei programok szervezésében, és aztán igazgatóváltás lett, amit már én nem nagyon tudtam megemészteni, és akkor ott álltam munkanélkül, amikor egy ismerősömtől hallottam ezt, hogy léteznek olasz örökbefogadó szervezetek, akiken keresztül Magyarországon olasz szülők fogadnak örökbe gyerekeket. Fölhívtam egy ilyet, egyszerűen csak fölhívtam, hogy...
Igen,
és azt mondták,
itt vagyok,
hogy
jó napot kívánok.
Hát, hogy nem, fogalmam sincs, hogy miért fogott meg ez a dolog, szóval nem, ez tényleg nem az én világom volt, azt sem tudtam, hogy ilyen létezik, de valamiért ez úgy megfogott, és fölhívtam őket, és azt mondták, hogy hát éppen valaki elment innen, és van egy hely. És így kerültem bele, és teljesen beleszerettem.
Teljesen beleszerettél, és 5 évig csináltad. Mi volt az első sok, mivel találkoztál?
Az első az nem volt sok, az nagyon-nagyon megkímélt az élet, mert az első örökbefogadásom az úgy mondják, hogy sétagalop volt, egy rendkívül értelmiségi, nagyon felkészült, nagyon szimpatikus házaspár.
Olasz házaspár,
igen. Egy pici, ami nagyon ritka egyébként, hogy olaszoknak kicsi gyereket adjanak, ez egy véletlenül egy 5 éves gyerek volt, és rendkívül motivált volt mindenki. A gyerek azonnal beleszeretett a szülőkbe, a szülők azonnal beleszerettek a gyerekbe, tehát ez gyakorlatilag abszolút nem volt egy problémás eset. Nekem az első sok az a hatósággal volt, tehát ez későbbiekben is így volt. Tehát
az
én
olasz
nekem,
vagy a magyar hatósággal?
Én nekem a magyar hatósággal volt konkrét kapcsolatom. Az olasz hatóság sem habostorta, azért azt is elmondanám. De azokkal nekem konkrét dolgom nem volt, hanem csak a szervezetemnek, és én tőlük kaptam az információkat. A szervezetem az Olaszországban van a székhelye, és én voltam a magyarországi képviselőjük.
Itt álljunk meg egy pillanatra, mert nagyon sokan nem tudják, én se tudtam, hogy létezik hivatalos módja annak, hogy külföldiek Magyarországon örökbe tudjanak fogadni.
Csak hivatalos módja létezik, szóval ez nem úgy van, hogy az utcán lát egy gyereket, és akkor azt elviszi. Tehát a Nemzeti Erőforrások Minisztériumán keresztül kell, egy hágai egyezménynek a keretében történik ez. Borzalmas tortúrákat kell kiállni egy házaspárnak ahhoz, hogy eljöhessen Magyarországra. Évekig vizsgálják Olaszországban a helyi gyermekjóléti intézmények, a különböző pszichológiai vizsgálatok, akkor a lakásukat felmérik, az egészségi állapotukat, tehát egy őrült dossziét készítenek, aminek az a vége, hogy kapnak egy engedélyt, amit az Olaszországban, a Magyarországon gyámhivatalnak hívják, Olaszországban kiskorúak bíróságának hívják, ezt az állítja ki, ezt az engedélyt, amiben az összes adatát és dokumentumát összegyúrva megállapítják, hogy alkalmas az örökbefogadásra.
És ezt kell neki elküldenie a Nemzeti Erőforrások Minisztériumának illetékes helyére?
Neki nem, ő csak Olaszországból csak egy szervezeten keresztül lehet. Ezek non-profit szervezetek, ennek voltam a képviselője, ő rajtuk keresztül, beadják egy szervezethez, az a szervezet aztán felkészíti őket, tehát ők járnak ott tanfolyamokra. Mármint magára az
szülőfelkészítő
tanfolyamokra, igen. Tehát ez egy elég komoly munka, tehát ez évek, amíg ez 2 év, azt hiszem pontosan.
És hogy jut az eszébe éppen Magyarországra?
Igen, mindenki ezt kérdezi, én is ezt kérdeztem.
Tessék mondani, miért
igen,
ide?
Igazából olyan rettenetesen pontos választ erre nem kaptam. Tehát olyasmi, az indok olyasmi, hogy viszonylag közel van, civilizált ország, tehát nem Kongó, nem valami olyan ázsiai, afrikai hely, ahol nem nagyon tudnak elmenni, nem tudnak kapcsolatot teremteni. Az egy kicsit bizonytalanabb. Tehát nálunk, én most fogok egy pár szörnyűséget mesélni, de ezzel együtt azt kell, hogy mondjam, hogy azért nem annyira, tehát a struktúrája megvan. Tehát én inkább...
A rendszernek megvan.
Igen, tehát működhetne.
Működhetne. Tehát van egy input, ahol bejön az olasz család a maga hatalmas pakjával, elvilegben végigmegy a gyermekvédelem folyamatán, és az
kapnak egy sorszámot.
Tehát kiviszi a gyereket.
Tehát ők beadják ezt az őrült dossziét, azt én lefordítom, ezt elküldöm a minisztériumba, ott sorszámot kapnak, pecséttel minden, tehát abszolút hivatalos, tehát itt teljesen minden legális, hivatalos. Kapnak egy sorszámot, és onnantól kezdve várnak a szerencsétlenek. Na most az a legnagyobb baj, és én ezt itt nem nagyon találtam a magyarázatot soha, hogy a statisztika szerint a magyar szülők általában 3 éves korig fogadnak örökbe. Azt olvastam, hogy ez egy kicsit javult, tehát már nagyobb gyereket is fogadnak örökbe, de azért olyan nagyon nagyot nem. És mi minden évben kaptunk egy körlevelet a minisztériumból, amit alá kellett iratnunk.
A szervezet, igen.
És a minisztérium ezt kiadta, ezt a körlevelet, amit nekünk minden szülővel alá kellett iratnunk, hogy tudomásul veszi, hogy Magyarországról 8 évnél kisebb gyereket nem kaphat. Na most én nekem mindig az volt a kérdésem, hogy ha a magyar szülők 3 éves korig fogadnak örökbe, a külföldi csak 8 éves, akkor közte hol vannak a gyerekek? Mi van azokkal a gyerekekkel, akik elmúltak három évesek, és még nem fogadja őket örökbe egy külföldi? Hol vannak?
Egyszerűen, és hol vannak? Kiderült számodra?
Nem egyértelmű, hát de.
Nevelőszülőknél
vannak,
intézetben vannak,
igen,
hát persze,
igen,
hol lehet.
Igen, igen, hát tulajdonképpen igen, igen, és a végsőkig nem adják meg az örökbe, tehát ahhoz, hogy örökbe fogadható legyen egy gyerek, ahhoz örökbe adhatóvá kell nyilvánítani a gyámhatóságnak, ezt ki kell adni, ezt a bíróságnak, és a végsőkig nem adják ki, én úgy veszem észre, úgy vettem észre, hogy a végsőkig
konkrét
nem adták ki.
Gyereknél sem?
Mindent nagyon húzták ezt a dolgot. Tehát én azt gondolom, tehát azzal az indokkal, hogy egy gyereknek mégiscsak a vérszerinti szülője a szülője, ami elvben oké, de gyakorlatban én azt gondolom, hogy milyen szülő az, aki nem ad enni a gyerekének, nem öltözteti, nem törődik vele, ütiveri, falhoz vágja, stb. Miért kell olyan nagyon sok esélyt adni ennek a szülőnek? Tehát én nem tudom, én nem adnék ennyire sok esélyt a szülőknek. És sokkal hamarabb örökbe elvenném a gyereket, és sokkal hamarabb örökbe adhatóvá nyilvánítanám. Nem tudom, miért kell megvárni, hogy a gyerek 8-10 éves legyen. Hát én adtam örökbe 11 éves kislányt. Szóval azért ezt el tudod képzelni, hogy ez micsoda csomagot visz már egy 11 hát, éves kislány. Hát az már egy katasztrófa.
Igen.
És
hát különben is azt mondják, hogy az ember 3 éves korában kész személyiség.
Igen,
tehát
igen,
azért
igen,
is igyekeznek minél hamarabb örökbe adni gyerekeket, hogyha lehet, de azt mondtad, hogy az első örökbefogadásod, ami
az sétagalop volt, igen.
Sétagalop volt, és hogy ott egy 5 éves kislányt sikerült.
Kisfiú volt, kisfiú. Igen. Ez fogalmam sincs, hogy miért ezt nem tudom. Nem tudom, mert ez tényleg én beestem ebbe az egész dologba, ez az, hogy mi zajlott előtte, hogy ezek miért kaptak ilyen kis gyereket, ezt nem tudom megmondani. Rögtön a hatóságokkal, tehát én nekem az elszkezett, hogy mi volt az első sok. Hát az volt a sok, hogy én miután tényleg pilátusként kerültem ebbe a krédóba, és ilyen teljes, hogy is mondjam, naivan és szenvedélyesen, és a gyerekért, és a szülőkért, szóval ilyen borzasztóan emocionálisan átéltem ezt az egész dolgot, és egyszerűen azzal találkoztam szembe, ami nagyon meglepett, hogy a hivatalban nem mindenki ilyen lelkes, mint én. És ez nagyon meglepett, és volt egy, tehát engem elkezdtek rögtön az első perctől kezdve leckésztetni. Tehát, hogy a hatóság. Tehát olyan bizalmatlanok voltak, hogy ki ez a csaj, mit akar, hogy került ez ide. És az első sok az volt, ez egy egészen konkrét eset volt, hogy én mondom, fogalmam sem volt, hogy ez hogy működik, és volt egy megoldandó probléma, és az olasz szervezetemet kellett megkérdezni erről. És én azt hittem, hogy nagyon jót teszek azzal, hogy bevittem a kis laptopomat az irodába, a tegyeszbe. És
mi az a tegyesz?
A területi gyermekvédelmi szakszolgálat. Nem Budapesten volt.
Igen.
Bevittem a laptopomat, és Skype-on fölhívtam az olaszokat. Egyébként nekem a szerződésemben ez le volt írva, hogy minden lehető módon, a legköltségkímélőbb módon kell kommunikálnom. És hát teljesen megszokott volt, mi mindig Skype-on beszéltünk. És én elintéztem az elintézendőt Skype-on, azt hittem, hogy nagyon jót tettem. Néhány hónapok teltek el, azt hallottam a minisztérium ügyintézőjétől, hogy hát nagyon sok panasz volt rám, mert azért az nem szokás, hogy valaki bevisz egy komputert és Skype-on beszél. Na mi van? Ezt miért mondom? Nem is értettem.
És?
Nem tudom. Nem tudom. És fogalmam sincs, és utána még az én olasz szervezetemnek is elmondta ugyanez a hölgy, hogy nagyon furcsa ez az új képviselő, nagyon furcsa, mert fogta, bevitte a komputert és Skype-on beszél, hát ez itt nem szokás. És ezzel mai napig nem tudom, hogy mi volt ebben a rettenetes. Na mindegy.
És az ügyeket nem sikerült ezáltal előbbre vinni, holott az lett volna a cél.
Hát dehogy, hát én megoldottam, de én megoldottam Skype-on azt, amit meg kell oldani. Volt egy kérdés, azt megbeszéltük, és kész.
És ott volt a magyar fél, tehát lehetett kommunikálni.
Hát minden rendben volt, kivéve az, hogy a magyar ügyintézőnek ez valamiért nagyon nem piszkálta a csőrét, mert ez nem szokás. Azt mondta, ez nem szokás. És tehát alapvetően ez egy nagyon jellemző dolog erre az egész, hogy nem szokás. Semmi se szokás. Tudod, tehát itt a
és
változó...
mi a szokás? Azra rájöttél?
Igen, egy rettenetesen hierarchikus rendszer, tehát mondhatni feudális rendszer, tehát borzasztóan az ügyintézők nagyon ki vannak szolgáltatva, vagy nem tudom milyen jó szót használjak, tulajdonképpen nagyon alá vannak rendelve a vezetőknek, semmi önállóságuk nincs. Az ügyintéző alatt én most nem is ügyintézőt gondolok, hanem a szociális munkást, meg családlátogatók, akiknek
aki a valóságos munkát végzi.
Igen, akinek a közvetlen kapcsolata van a gyerekekkel, és ők tudnak a legtöbbet erről az egészről. És köztük van egy pár nagyon-nagyon tényleg elkötelezett ember, rendkívül elfásultak, rendkívül. És úgy látom, hogy egy csomószor legyintenek a dologra, mert tudják, hogy már nem tudnak mit csinálni, a főnökséggel nem tudnak mit csinálni. Akik egyértelműen, tehát én abszolút egyértelműen azt láttam, hogy teljesen külön válik az íróasztali melletti döntés és a valóság. Tehát teljesen külön válik. Különböző döntések születnek az íróasztal mellett, aminek nem sok köze van a valósághoz.
Folytatjuk mindjárt Csapó Zsuzsannával.